Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Könyv van a kezemben, az a címe, hogy Nem vagyok itt. Aki itt van, az viszont a szerző Németh Róbert, akit zenészként ismerhetnek, például a Heaven Street 7 révén. Most viszont íróként jelentkezett, és arra kérem, hogy beszélgessünk erről a, nem tudom mennyire fogadod el, generációs regényről, ami most tőled megjelent. Az...
Kénytelen vagyok elfogadni, mert nem te vagy az első, aki ezt így ennek nevezi. Úgyhogy lassan bele kell, hogy nyugodjak, hogy ez az.
Ez rossz?
Nem rossz, csak hát az ember nem úgy ír meg egy könyvet, hogy címkéket aggasson rá, hanem egyszerűen csak megírja. Nem kellene, vagy nem gondolom, hogy el kellene hajolnom ezzel a címkelől, vagy hogy bármi bajom kéne, hogy legyen ezzel, hiszen végülis van a könyvnek egy jelenős dokumentarista vonala is, vagy rétege is, ami nyilván hát az író mindig magából építkezik, nyilván az én generációmról van szó, ugye, hogy Pete Townshend is, vagy hát nem ő énekelte, hogy a Hú együttes énekelte Talking About My Generation, tehát ilyen generációmból beszélnek. Nyilván ezek a konkrét események elhelyezik egy ilyen generációs kontextusban is a könyvet.
Erről a dokumentarista jellegről még beszélünk, hogy ez mit is jelent esetetben, de azért ne lépjünk túl olyan könnyen. A 40-es évei második felében egy pasi úgy dönt, akinek egyébként számtalan eszköz van a kezében arra, hogy önkifejezzen, hogy megértsen, hogy közöljön, hogy ír egy regényt. Ez miért történik?
Hát... hozzá lehetne ezt ecsetelni. Hát ugye én eleve szövegekkel foglalkozom, és már lassan 30 éve, tehát én késő kamaszkorom óta írok újságot, talán meg is tanultam ennyi idő alatt valamennyire. Csak így a szövegek közelében érzem magam igazán biztonságban, ott érzem a legjobban magamat. Tehát az írás, az, hogy írni kell, az, hogy amit gondolok, érzek, meg kell írni, az mindig is megvolt. Meg ebben a késő kamasz korszakban az is megvolt, hogy valamilyen irodalomszerűséget kéne csinálni, de aztán ez így valahogy elsüllyedt ez a dolog, illetve teljesen nem süllyedt el, mert az újságírói munkámban is azért azt hiszem, hogy törekszem arra, hogy olyan szövegeket adjak ki a kezembe, amiknek azért van az ilyen zsurnalisztikai közlésen túl is valamilyen rüktetése, csengése, nem tudom micsoda zeneiséget, tehát azért nem tudom, hogy ez mennyire belemagyarázás, de azért az újságírói munkában is én kulturális újságíró vagyok alapvetően, ott is figyelek arra, hogy ez a fajta ilyen minősége meglegyen a szövegeknek. És közben meg van egy csomó történetem, vagy volt egy csomó történetem, amit itt, ott, amott közreadtam, beleszőttem, akár egy ilyen hosszabb Facebook poszt keretében, vagy valamilyen tárca novella, vagy publicisztika keretében, így úgy megjelentek ezek a történetek. Ám a fordulatot az egy felkérés hozta elő, vagy el, mégpedig tavaly ősszel felkért egy irodalmi kiadó szerkesztője arra, hogy írjak regényt.
És akkor te ez nem mondtad, hogy álljon meg a nászmenet, tehát hogy ez egy szakma, ez egy nagyon komplex forma, erre rá kell gyújtani. Nem ijedtél meg? Tehát a regényírás az van, ami nagyon...
nem is tudom. Nem. Azt hiszem, hogy nem.
Hogy kerülgeted a kérdésemre a választ. Tehát figyelj, de egy 40-es évei végén járó pasi.
Értem, hogy mit akarsz, értem, hogy hol akarsz.
Nem azt akarom kihozni, hogy te nem vagy regényíró, és most mertél írni egy regényt.
Ja, tudom, értem. Tehát, hogy az összegző jelleg az, hogy az ember élet útjának felé betél a sötét erdőbe, és akkor ott összegezni pénzt. ez is benne van egyébként nyilvánvalóan. Tehát van egy ilyen Dante-i szituáció, mivel nem 20-30 évesen írtam regényt, hanem 49 évesen, vagy 48 évesen, nyilván adja magát az a magyarázat, hogy keretezés, hogy ez egyfajta ilyen számvetés, vagy ilyesmi. Biztos, ez tökre benne van egyébként. Tehát én ezzelől nem akarok ugyancsak elhajolni.
Ráadásul ez a te generációd, ez a 48-50 felé gyaluló generáció, ez a rendszerváltás idején elég különös szerepet játszott, és különös dolgoknak lehetett szemtanúja. Tehát, hogy itt most a hóhért akasztják esetedben.
Igen. Hát ugye én ezeket a 72-ben születtem, rendszerváltáskor voltam 18 éves konkrétan, tehát pontosan az első szabad választások évében, előtte való pár évben lettem nagykamasz, én ugye most itt mosolyozok egyezően a műfőhősével, én is aktív voltam a politikában, beleugrottam páros lábba, ott voltam tüntetéseken, egyebeken, Fidesz tag voltam, úgyhogy én ebben benne voltam nyakig, meg szerintem az egész, hát vagy más nem mondjak, akkor megismert emberek jelentős részt ebből a szcénából ismerem, tehát.
És most így mérlegre téve ezt az időszakot, mennyi mindenre ismertél rá? Nekem van néhány válaszom, hogy mi az, ami másnak tűnik. Köztünk van néhány év különbség, nem sok. Uh-huh. Én még nem voltam fiatal felnőtt, amikor ezek az események voltak, de akkor a kamasz voltam, hogy már követhettem.
Aha, de hogy mire vagy kíváncsi, hogy mire ismerhettünk?
Hogy ez az átmeneti időszak, ez mennyire volt tudatos, reflektált, felkészült, és mennyire volt sodrás. Arra gondolok, hogy nálad ez a popregiszter, ami megjelenik, nyilván popkulturális regiszter, ami megjelenik, ez nyilván szakmádból adódik. Ez arra utal, hogy itt volt valami felkészületlen bódulat,
Részben volt ennek alapozása. Sokunk olyan családban nőtt fel, én is, ahol ez a rendszer ellenesség, ez egy tök explicit nyelv volt. Vagy teljesen explicit tartalom volt. Tehát én ezt itt nem mondtam a szüleim, amikor azt mondtam, hogy Kádár János egy csirkefogó, hogy menjek be a gyerekszobába. Apámmal együtt néztük például azt a legendás 1988-as Kádár interjút, ahol egy amerikai újságíró kérdezgette, és a Kádár ott hát már így erősen lefelé tartva mentálisan próbál válaszolni a kérdésekre. Szóval, hogy ez nálunk a családban nem volt egy ilyen, szóval nem mondták azt a szüleim, mint ahogy egyébként a legtöbb osztálytársamnak azt mondták, hogy nem kell dumálni, ne szólalj meg, ne beszélj a politikáról. Nekem egyáltalán nem mondtuk ilyet a szüleim.
Érdekes, hogy ha még, bocsáss meg, hogy közbeszólok, hogy ha még egy cetlit vagy jelzőt rá szeretnék akasztani erre a regényre, akkor azt mondanám, hogy a közéletre készülő középosztály regénye megragad bennem, hogy írod, hogy a szüleid mindig sokat dolgoztak azért, hogy jó ruhákba járhass, vagy divatos ruhákba járhass, és nagyon jó zenéket hallgass. És valahol innen kezdődött a felkészülés erre a popfordulatra, popforradalomra. Én nem gondoltam 89-et eddig a könyvig, amíg ezt olvastam popforradalomnak, de most valamit megpendítettél bennem.
Hát figyelj, ugye a mi generációnk volt az, aki nem tudom, hogy az előző generációk hogy voltak ezzel, azt is zárójelbe így hozzátenni. A mi generációnk az ugye már fogyasztott a nagy mennyiségben a nyugati popkultúrát, voltak újságok, így úgy azért már szerintem sokkal jobban, mint a 60-as vagy 70-es években hozzá lehetett jutni lemezekhez, kazettákhoz, És az nyilván a szabadság, tehát a szabadságot mutatta. Tehát a szabadságról beszélt. Nem olyan módon, mint a politikusok, de hát a popzene, a ellenkultúra, a rockzene, nem tudom, ezek azért mind a szabadságról szólnak, és ez nyilván átfolyt valahogy a közéletben is.
De mennyire érezted ezt a szabadságot egy előre gyártott nyugati exportnak? Valami olyasmire, aminek itt helye volt, és mennyire érezted, vagy érzed egy ilyen kreatív, megkreált szabadságnak? Van egy érdekes megjegyzésed szintén a könyvben, hogy a Depeche Mode-ot módnak azért volt akkora népszerűsége Kelet-Európában, mert találta a helyi ilyen szürke, depresszív, mégis reménykedő hangulattal. Beugrott egy nagyon furcsa epizód kabaszkoromban, állunk az iskola udvaron, és politizálunk 15 éves osztálytársainkkal, és mondják nekem, hogy hát így mondom, éppen akkor ment a Fidesz kampánya, Roxette dallal, nem tudom, hogy hányan emlékeznek a hallgatóink közül, de hát mindenki nézen utána, hogy mi volt a Roxette, és mi volt a Fidesz kampánydal, és azt mondja nekem egy ilyen szörnyeteges pólós, nagyhajú iskolatársam, hogy te bízol egy olyan pártba, amelyik a Roxette-tel kampányol, és nem a Metallicával?
Hát nyilván a Metallicával nem lehetett volna különösebben nagy tömegbázist kerekíteni, a Roxette-tel sokkal inkább.
Na de akkor ott vagyunk, hogy ez mennyire volt hamis, vagy piacorientált.
Jó, de én ezt nem érzem, én ezt akkor meg azóta sem érzem egyébként hamisnak, hogy ez nem tudom. Én nem érzem hamisnak, hogy ez ilyen tök ösztönösen jött akkor. Nyilván volt benne tudatosság. Azt én azért nem tartom ördögtől valónak, hogy ha mondjuk egy közéletben aktív szervezet tudatosan cselekszik, és mondjuk úgy választ kampánydalat, hogy az akár tessék több embernek is, és nem mondjuk egy thrash metal zenekartól választ indulót. Figyelj, az egészről én azt gondolom, hogy az akkor nagyon őszinte volt, meg kreatív, meg nagyon... Tehát az én korosztály biztos, hogy nem érezte azt, hogy ez kamu. Idősebbek érezték, talán azt hiszem Németh Gábornál olvastam arról, hogy ők már akkor is azt érezték, hogy az egész ilyen fiatal, politizáló ellenzék, amit nyilván a Fidesz jelenített meg a legerősebben, vagy karakteresebben, hogy ott valami nem oké. Mi akkor, a mi korosztályunk, azért mi ebben a korosztályban is, vagy ezen a korosztályon belül is a fiatalabbak voltunk. Tehát ilyen, hogy más nem mondjuk, Hont András barátomat is onnan akkor tájból ismerem. Szóval ez a 16-18 éves korosztály, azért ez ennek a fiatal politizáló rétegnek is a fiatalabbjai közé tartozott, és mi például te kreatívan éltük meg ezt az egész gimnáziumban csináltunk. Filmklubot, meg koncerteket, a magyar tanárunk elvitt minket az állatfan vetítésé, egy ilyen félig illegális vetítésre a Pecsába. Úgyhogy mi nem úgy éltük, nem úgy éltük meg, meg szerintem nem is volt ilyen kreáltam, ami közegünkben. Azt, hogy egyébként az egész átmenet mennyire volt kreált, vagy nem kreált, meg azóta is nagy viták zajlanak, meg történészi, publicisztikai viták zajlanak, az egy más kérdés. A mi közegünkben ez egy tök felszabadító élmény volt.
Itt van ez a te hősöd, akinek van egy nagyon érdekes, szertágazó, szlovákiai, felvidéki ősökkel is rendelkező családja, nagyon sok családi örökséggel és mintával, de ezek a minták mind valamiféle pozitív, tartással teli, előremutató, tehát hogy eszközöket kaptál a kezedbe, nem csak lemezeket és jó farmernadrágot, hanem szellemi eszközöket is. És aztán elindul ez a pálya ezzel az ígéretes rendszerváltással, amiben szerephez is jutsz, aktív is lehetsz, és ki is fejezheted magad, és mégis ez az elmúlt 30 év, aminek a regénye ez a Nem vagyok itt regény, amit te most kiadtál, valahogy mindig oda lyukad ki, hogy nem vagy jelen, vagy hogy nem teljesedik be az az ígéret, ami az adott helyzetekben. Egyik helyzet sem teljesedik be. És akkor itt jön egy ilyen magánéleti ív is, amire nagyon-nagyon érzékenyen és nagyon szemléletesen odafigyelsz.
Hát ezt köszönöm, ezt az utóbbit, mert nagyon szerettem volna, hogy nagyon árnyalt és érzékeny és reflektív legyen ez a rész. Szerintem ez utóbbi is egy ilyen generációs sztori, zárójelbe zárva, hogy vagy lehet, hogy nem is kell bezárni a zárójelet. Most azon gondolkozom, hogy honnan is kezdjem. Hát egyrészt a bonyolult család, azt én mindig úgy értem meg, hogy ez azért jó, és én ennek azt hiszem, hogy látom az előnyeit. Most akkor ezzel elárultam, hogy ez persze ez a rész is azért valamennyire kapcsolódik a szerző személyéhez, az hozzánk. Szóval én ezt mindenként éltem meg, mert onnantól nem egy narratíva van, nem egy szempont van, nem egy nézőpont van. Tehát én ezt valahogy azóta is viszem tovább, azt hiszem, vagy nagyon törekszem rá, hogy ne egy nézőpontból nézzek dolgokat. Tehát nálunk ugyanolyan érvényes trauma volt a holokauszt, mint Trianon. Nem lehetett azt mondani, hogy akkor vagy holokauszt, vagy Trianon, ami ugye a magyar közéletben is ilyen állandó hülyeség, hogy meg az összemérhetés.
Na jó, de tudod, hogy ez egy mesterséges szembeállítás. Tehát ez
tudom, hogy mesterséges, de ettől még leszivárgott a hétköznapok rétegeiben. Szóval, hogy ez hogy tetszik, meg lehetett ezzel mérgezni a társadalmat, ezzel a mesterséges szembeállítása. De hogy azt akarom mondani, hogy például, hogy ez mindig egy ilyen tök jó, annyira szar ez a dolog, annyira jó is volt, hogy mindig sok fajta nézőpontból kellett nézni a dolgokat. Szóval engem nem lehet például, azt hiszem, megetetni ilyen közéleti egytár ételekkel, ilyen húskrumplikkal, mert azt köszönöm, nem kérem.
Miközben azért a generációnk, meg generációtok szorgos munkájának köszönhetően mégiscsak visszatértünk a kádári krumpli, paprikás egydimenziójához
Tehát azért... Vissza, és több dimenzióban is egydimenziós az ország, tehát erre a rettenetesen ostoba megosztásra gondolok. Nem tudom, most így a könyv kapcsán mennyire kéne ebbe belemenni, minden esetre az egyik oldal...
Annyiban kéne, nem kell belemenni.
Az egyik oldal nézi egy dimenziósan a másikat, a másik nézi egy dimenziósan az egyiket. Nem a dolgokról, magukról beszélünk, hanem ilyen egyházak vannak, meg szekták. Ami szerintem rettenetesen igénytelen és rettenetesen ócska.
Nem akarom ebbe az irányba elmenni, mert nagyon fontosnak érzem a magánéleti szálat. És itt nem csak a tönkremenő házasságokról beszélek, ami egy visszatérő motívum, vagy a be nem teljesülő, vagy rosszul beteljesülő kapcsolatokról.
Ja, igen, kérdeztem, nem vagyok itt. Hát figyelj, nem vagyok itt, azért ez alapvetően egy alkati dolog. Tehát ez ilyen a főhős, ilyen a főhős, egy ilyen olyan csáv, aki kicsit folyamatosan egy mozizik. Szóval, hogy folyamatosan picit úgy él, hogy miközben csinálja a dolgokat, eközben picit mindig távolságból nézi az eseményeket. Tehát, hogy ez egy alkati kérdés.
Ez egy kívülállás, felelősség nem vállalás, kivonulás, reflektivitás.
Reflektivitás, kivonulás, de nem tudatos. Felelősség nem vállalásnak semmiképp sem mondanám, mert mert azért láthatóan a főhős azért aktív cselekvő. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem csinálok semmit. Történjenek a dolgok, vagy történnek, aztán majd lesz, ami lesz. Mert egy olyan, ezt talán le is írtam a szerepeli szövegszerűen is a regényben, hogy egy olyan arcról van szó, aki mindig ott van, ahol történnek a dolgok, de közben picit mindig távolságból nézi a dolgokat. Tehát nem kívül, tehát nem az van, hogy mindenen kívül áll, sehova nem megy oda, semmit nem csinál, semmiben nem vesz részt, hanem valahogy mindig ott van, ahol történnek a dolgok, de valahogy mindig egy picit nézőként is szemléli az eseményeket.
Ennek a furcsa popforradalomnak nevezzük így, ha bár Magyarországon nem is volt forradalom a szó klasszikus értelmében, csak rendszerváltás, szóval ennek a fura korszakváltásnak az egyik jellemzője, hogy felértékelődött a baráti társaságoknak a jelentősége, az, hogy hogy áll össze egy baráti társaság, hogy fejlődik szét, hogy mit kezdenek egymással, és ezekről is nagyon érdekes történetek vannak a te könyvedben. Külön-külön fejezetet érdemel az alkoholizmusba vagy a drogfüggőségbe elhunyt barátaink története, és ahogy végig gondoltam, hát a mi generációnknak szomorúan hosszú listája van erről.
Igen. Egyrészt ugye mivel az a mű részben megtörtént, részben nem megtörtént, részben olyan dolgokból áll, ami megtörténhetett volna, de nem úgy történt valójában részben, mert teljesen fiktív eseményekből azért a barátaim egy részét beleírtam a regénybe, és örömmel tudom mondani, hogy ezek közül még egy csomó még mindig a barátom. Tehát olyanok, akik középiskolás koromban lettek a barátaim, azok a mai napig a barátaim.
Ezt kevesen tudják elmondani magukról, ez a te teljesítményed? Mázlid volt?
Biztos Mázlid volt, és ráadásul közülük több is, többről is elmondhatom, hogy az ilyen az élet nagyon alapvető kérdéseiben azt gondoljuk most is. Ami viszont tényleg isteni adomány, vagy nem tudom, minek nevezni. Ez egy pár ember nyilván lemorzsolódott. Másik pár ember jött az évek alatt. Megint másik pár ember, vannak emberek, akik régen voltak, aztán egy ideig nem voltak, aztán megint lettek, szóval. De szerintem vannak ilyen életre szóló kapcsolatok. Legalábbis a saját praxisomból ezt tudom mondani.
Ez különösen akkor fontos, hogyha figyelembe vesszük, hogy közéletileg aktív emberekről van szó.
Igen.
És hát azért,
nem csak azt akarom mondani, hogy nekem mondom valahogy több mázim van, hogy akik ilyen nagyon szeretek, vagy ilyen nagyon közeli barátaim, azok ilyen, azok tényleg nagyon fontos kérdésekben valószínűleg nem véletlenül lettünk barátok annó, és valahogy ez így áttranszformálódott arra, hogy a mai fontos kulturális, közéleti, életviteli kérdésekben nagyon hasonlóan gondolkozunk.
Ez a barátok fele, még mindig nem vagyok biztos benne, hogy látjuk, hogy mi múlik az, hogy rámegy-e politikai kérdésekre egy barátság, vagy nem, vagy hogy mi kell ahhoz, hogy egy generáció együtt induljon, együtt maradjon, hogy jó-e az, hogyha ez így történik. Szóval ezek nyitott kérdések. Nem jó?
Igen, ezek azok. De ezek nyitott kérdések. Én nem tudom, mi a megfejtés erre. Valószínűleg egyébként az egy valamennyire választott ezek a kérdések, hogy egy hasonló korban szocializálottuk, hasonló értékek mentén jöttünk össze barátként. Valószínűleg ezek és azokat ugye kamaszkorban nagyon beégtek. És valószínűleg ezek így rögzültek.
Tehát mégiscsak volt tétje ennek a jól meghangszerelt 80-as éveknek, a koncerteknek,
volt,
a garázskoncertek.
Volt. Például a szabadság, például a Slash. Tehát én a mai napig nálam bennem, mint ilyen, tényleg ilyen imprinting jönnek bizonyos helyzetekben, hogy fontos a szabadság, fontos, hogy lehessen szabadon beszélni, vitatkozni dolgokról, és amikor valamilyen vitában legyen az személyes diskurzus, közösségi médiában, az a diskurzus valaki, azzal jön nekem egy bizonyos vitahelyzetben, hogy már pedig erről nem vitatkozni, mert ez már pedig így van, akkor nálam így elkezd villogni a piros lámpa, tudod, a veszély. Veszélyt jelz a piros lámpa, és akkor elkezdek egyből kapázni, hogy nem, szóval ez így nincs. Tehát lehet beszélni dolgokról, kell beszélni dolgokról, kell vitatkozni.
Ehhez kell eszköz, verbális eszköz, kell társadalmi pozíció, vannak helyzetek, amikor nem tud valaki megszólalni, vagy nem tud ki...
Vannak, persze, de én most nem azokról a társadalmi csoportokról beszélek, akiknek nincs eszközük, tudásuk, nyelvük, felületük arra, hogy vitatkoznak, hanem nyilván a velem hasonló közegben mozgó emberek világáról beszélek. Az megint egy más kérdés egyébként. Ez megint egy más téma, amiről te beszélsz, az egy nagyon nagy probléma egyébként. De most elsősorban arra beszéltem, hogy mondjuk azok közül az emberek közül, akiknek van eszköze, nyelve, területe arra, hogy beszéljen, azokról a helyzetekről beszéltem, hogy ott szokott kigyulladni a piros lámpa, amikor valaki korlátozni akarja, akár csak egy-két rossz mondattal korlátozni akarja a szabad beszédet.
Ami a privilégiumunk, ez egy fura dolog erre rá, de nem ennek a regénynek a problémája. Még egy témát engedj meg, hogy megpendítsek, mert nagyon komplex ez a te könyved, a Nem vagyok ittről beszélünk. A Norál Nibró adta ki, és akit felkeltett ez a korszak, az elmúlt 30-40 év az mindenképpen vegye a kezébe. Te elég tudatosan és jól komponáltan végigveszed a családmodelleket a második világháborútól errefele. Hogy van az, hogy ezek a családi minták egyre diffúzabbak, egyre kevésbé összetarthatóak, fenntarthatóak lesznek? Most a Csernoszabó András legújabb regénye jut eszembe, arról beszélgettünk, az is egy válásregény. Vagy
kinek, bocsánat?
Csernoszabó András.
Ja, a Csernának, aha.
Tehát, hogy egyik generációtok egyik szerzője a másik után lép elő ezekkel a szétesés történetekkel, miközben azért jöztök a polgári világból, és a polgári családból.
Hát figyelj, nem hiszem, hogy a polgári világ, vagy a polgári család is kizárja ezeket az élethelyzeteket. Ez azt hiszem független attól, hogy ki melyik társadalmi réteg tagja.
Hát nem vagyok meggyőződve, hogy független, mert amikor van egzisztenciád, munkád, életcélod, érzelmi háttered, biztonságod, akkor sok eszközöd van arra, hogy kiegyensúlyozott életet élj, és lám mégsem. Tehát ez a nagy titok.
Hát igen, mert vannak olyan, mert igen, ez igaz, de vannak olyan dolgok, amikben ugyanúgy, amiben ugyanígy beleszalad a vasesztergályos is, meg a műszerkős is. A zöldséges focista, a bölcsész, nem tudom. Tehát azt mutatja, hogy oké, nyilván egyébként a társadalmi státusz az tud kellemes, vagy kellemetlenebb, vagy nehezebb, küzdelmesebb, vagy lazább élethelyzeteket eredményezni. De ettől eltekintve vannak dolgok, amik univerzálisak.
Hát vagy pedig az van, hogy azok az eszközök, amiket adottnak gondoltunk, és amik adottak is ahhoz, hogy aktívak legyünk, autonómak legyünk, részt vegyünk a magán és közéletünkben, azok vagy nem elégségesek, vagy nem alkalmasak erre. És akkor ez a nagy kérdése az elmúlt.
Maximum arra alkalmasak, hogy egy ilyen fáradt csillapító tudják lefedni, vagy nem tudom, ezt képzavarni nyilván. Tehát, vagy inkább a fűrészport tudjunk rászállni a kutyakakira adott esetben, de lehet, hogy a fűrészport miatt jobban látszik. De a kutya szar. Tehát azok a problémák, amikkel küzdeni kell, az tényleg azt gondolom, hogy teljesen mindegy, aki bankár vagy a dunajvárosi kohászati üzemben áll sor mellett.
Na hát, amit bejelent Németh Róbert, a regény címében is, amiről beszélgettünk az elmúlt fél órában, az, hogy nem vagyok itt. remélem, hogy leszel majd itt adáskörzetünkben is, és lehet majd neked egy jó kis könyv bemutatót, vagy nyilvános beszélgetést szervezni, mert hogy rólunk szól meg a generációnkról. Gratulálok a regényedhez, és itt sokan köszönöm, felvetették, köszönöm, hogy az első jön a következő, azt mondanám, hogy jöjjön.
Én azon vagyok, hogy legyen.
Köszönöm szépen. Németh Róberttel beszélgettünk most. Ez a hanganyag visszahallgatható lesz. Hangarchívumunkban olvasmányélményeiket, véleményüket nagyon várjuk a rádió oldalára, a Németh Róbert Facebook oldalára, vagy akár a saját személyes Facebook oldalamra. Parászka Boróka köszöni figyelmüket, az Értsünk Szót adását hallották. Viszont hallásra!